Szerintem egy kicsit ottan, tényleg ez a sok hollywoodi Jézusos film, múltkor beszélgettünk, és Jézus mondta, hogy az utolsó időben sok hamis Krisztus fog majd támadni, és akkor én ezt csak személyekre gondoltam, de aztán a lélek kijelentette, hogy állj meg, hé, hát sok hamis Krisztus film is megjelent, tehát úgy adják elő, ugye, úgy adják elő, ahogy lehet, hogy betűrő pontosan előadják, de mit mond a betűrő? Hát a betű megöl. És nekem is ez volt az egyik legnagyobb kérdőjel, meg dilemma az életemben, hogy annyi minden van leírva, ugye a betű is egymás ellen beszél, az egyik kijelentés ellen beszél, hogy például egyik helyen úgy írja, hogy ha nem gyűlölöd meg, a másik helyen meg úgy írja, hogy ha nem szeretsz engemet jobban, és akkor amúgy is, hogyha le van írva, hát én hogy tudjam én megcsinálni, hogy én jobban szeressem, meg hogy gyűlöljem, mert ez nem úgy megy, hogy parancsszóra, nem vagyok én robot. Ezt a lélek jelenti ki, érteti meg, és végzi el bennünk, mindannyiunkban, tehát a lélek eleveníti meg az evangéliumot. És ugye hát 2 héttel ezelőtt voltunk a barátunknál, a barátunknak az anyukájánál jobban múlva, de a barátunk is ott volt, a barátunk anyukájának a fia, és ott volt, együtt voltunk, és az történt, hogy náluk, hogy ezelőtt kb. 3 héttel a barátunk ott volt az anyukájánál, és lefeküdt. Azt érezte, hogy fáradt, és kapott egy olyan álmot, hogy megharapta a bal kezét egy kutya. És azt érezte, hogy az anyukájával valami történik, valami rossz. Aztán felkelt, bement az anyukájához a szobába, és azt látta, hogy le van ülve az ágya a széléhez. Így a feje hátra volt esve, és szó szerint, mintha halott lett volna, mintha a lélek készült volna kimenni belőle, és leült melléje, megfogta a bal kezével az anyukája kezét, és elkezdett imádkozni Jézushoz. És az élet visszatért az anyukájába, mert szó szerint úgy megelevenedett, és elkezdett beszélni, és azt kérdezte a fiától, hogy mit csináltál, mi történt velem, tudta, hogy valami történt, valami nagy dolog történt, és mondta a fia, hogy hát imádkoztam, érted, Jézushoz. És érdekes, hogy a bal kezével fogta meg. És így, amikor így ezt mesélte, nekem egyből a lélek eszembe juttatta azt a történetet, amikor a görög származású asszony szaladt Jézus és a tanítványok után is kérve, kérlelte, hogy gyógyítsa meg az ő lányát. És erre Jézusnak az volt a válasza, nem azt mondta, hogy hú, hát akkora hitet nem látta meg, hogy Jeruzsálemben is, nem azt mondta, hogy ilyen tiszta embert egész Görögországban nem láttam, ahogy Natanaelnek mondta, vagy ahogy a római századosnak mondta, vagy valami hasonló, hanem egyből azt mondta, hogy de biztos vagyok benne, hogy ez lélek által volt kijelentve, és ennek helye volt, hogy nem illik a fiak asztaláról a kutyáknak adni az eledelt. És a nő megértette. A nő megértette, hogy ez róla szól, hogy kutya lelkületű, hogy sokféleképpen él, mindenféle információt, mindenféle babonát, hagyományt él az életében, meg akár paráználkodik is, ahogy a kutya természete is mutatja. Ő ezt felismerte. A kijelentésben is magára ismert. És nem kezdett el hőbörögni, meg hogy ő menjél, te pafátlan, szaros, elkezd, nem küldte el Jézust, hanem megalázta magát, és beismerte és felismerte, hogy igen, ez én vagyok. És erre azt válaszolta, hogy de a kutyáknak is jut a fiak asztaláról lehulló morzsákból. Tehát beismerte egy kutya, és mégis könyörgött, hogy egy morzsát, és erre azt mondta, hogy menjél, mert ezért a mondatodért meggyógyult a kislányod, de többé valószínű, hogy a nő is meggyógyult ezzel a kijelentésével. És hogy ezt kapta a barátunk az anyukájáról, hát jó, van jó, hát Jézus mondta, mert Jézus az Jézus, a Krisztus, az Isten fia. És ott voltunk a barátunknál. Az érdekes, amit még hozzátennék, hogy amikor megérkeztünk a barátunk anyukájához, és én bementem először én a házba, csak az anyukája volt a házban, mert a fia később jött, és a felesége Attila meg kimaradt az autóba. Kérdeztem, hogy hogy van, és mondta, hogy hát most már picivel jobban, mert az előbb kim volt a mezitláb az udvaron, és az anya földdel a rezgés szinteket úgy helyreállítottuk, meg minden helyreálltak, és akkor már megint jött a lélek, bevillantotta a kutyát. A kutya lelkület, és akkor ott Attilával már egy órája, másfél órája az evangéliumot nyomtuk, de mind falakba ütköztünk, mert ő kontrázott ezzel az elmélettel, azzal az elmélettel, és közben a lélek nekem jelzett többször is, hogy Levikém, el kéne mondani az álmot, Jaj, nagyból mondtam, hát én hogy mondjam, hát megsértem, jaj, nem szabad, csak finoman úgy, hogy nyomjuk ügyesen izomból az evangéliumot neki. Mond, nyomtuk, nyomtuk, kontrázott, megint a lélek szólt, Leviki, meg kéne mondani. Na jó, van, azt mondtam, engedek neki, ha kirúg a házából, akkor is elmondom. Alázattal elmondtam, hogy milyen álmot kapott a fia róla, mondtam, hogy én is kutya lelkületű voltam, és hogy milyen az a kutya lelkület, még mai napig néha az vagyok. És hogy ezt elmondtam neki, egyszerűen a szemei megteltek könnyel, és föllágyult a szíve, a falak lehullottak, és úgy itt az evangéliumot utána, mint a szivacs. És akkor én csak áldottam az Istent, hogy ki vagyok én, hogy amikor a lélek jelez valamit, hogy én agyaljak. Hát persze, utána eszembe jutott, hogy hányszor, meg hányszor a lelket megtagadtam az agyalásommal. Ki is el tudom mondani. De milyen dicsőséges, mikor az ember enged a léleknek, és ottan tényleg nem kell agyaljon. Tehát ott az a lényeg, hogy az agy megy a kukába, és szó szerint, tehát úgy nemrég jött nekem, hogy ugye hitáltal él az igaz ember, de ezt nem, ezt a beszédre is érvényes, hogy én kimerem-e mondani hitáltal, amit én hallok, és amit látok. Na ez a durva a testnek, az agyamnak, és mindenemnek. És hálás vagyok Jézusnak, hogy néha megtapasztalhattam, hogy igen, mikor engedek a hívásnak, a léleknek, hogy amit hallok, vagy amit látok képekben, azt kimerjem mondani, meg merjem cselekedni, mert akkor meg tud dicsőülni. Mert olyanok az embereknek a szíve, hogy 8 milliárd ember van, és annak a szíve, az 8 milliárd embernek a szíve rengetegféle. Nem lehet tudni, hogy hányféle szív van. Sok, rengeteg. Tudjuk jól magunkról, hogy rengeteg a szívünk, a gondolatunk, az érzéseink annyira furcsák, annyira kuszák, annyira zavarosak, de ő ismeri, ő tudja. És ő tudja, hogy Péterhez hogy kell szólni, Pálhoz hogy kell szólni. Péterhez így kell szólni, Pálhoz úgy kell szólni. És igen, hitben járunk, amikor beszélgetünk, akkor is. És nem kell őt megkérdőjelezni. Csak hogy az ember megpihen, és akkor jön az agyalás. Jaj, Levikém. Mert a test az milyen? Mindegy a lélek mit szól, a testnek sose az jó. Sose jó az. Ha a lélek keményen szól, a test azt mondja, jaj, Levikém, szólhattál volna szelidebben is. Ha a lélek szeliden szól, jaj, Levikém, a test azt mondja, hogy szólhattál volna keményebben is. A testnek sosem jó, semmi se. Ahogy azt a történetekből is tapasztaltuk, hogy a farizeusoknak semmi sem volt jó. Vagy mondta Jézus, hogy mihez hasonlítsam ezt a népet, hogy amikor siratót húztunk, akkor táncoltatok volna, és mikor táncolót húztunk, akkor ti sírtatok volna. A testnek sosem jó semmi sem. Úgyhogy talán még az is jó, amikor azt érezzük így nyugodt állapotunkban, hogy a testünk viaskodik, mert akkor biztos, hogy a lélek volt. Mert amikor a test meg van nyugodva, jól csinált a testecském, akkor nem biztos, hogy a lélek által cselekedtem. Hát nálam vannak olyanok például, hogy azért tényleg a lélek által megvizsgál, a lélek vizsgálja meg a dolgokat, és kijelenti azt, hogy ez hogy kellett volna így vagy úgy, azt is érzem. Mert tudom azt, hogy néha enged is elkap a testi indulat. Na, a lélek mindent megvizsgál, és mindent kijelent. És ezt tudjuk jó, hogy ez onnan mélyről jön, a szívünk mélyéről jön. Legalábbis én így tapasztalom az életemben. Na. Például az előbb hívott Tibaja, s alig hallottam, és anyumotta hangosan nyomatta a laptopot, s hangosan reaszoltam, hogy kapcsol már ki. Utána jelzett a lélek, hogy nem biztos, hogy így kellett volna. Na, ezek ilyen apróságok, de kegyelmes az Isten, s tényleg, hogyha vétünk is, mert vétünk, az a jó, hogy ő a mindenható is gyógyít. Helyreigazít. És a legjobb az, hogy nem magunkról teszünk bizonyságot. Tehát nekem egy ezotérikus, egy olyan nő indított el a videókat, még annak idején a szabad gondolatról. Tehát egy olyan nő, aki az ezotériában van benne, és Isten őt használta fel, hogy engemet Jézushoz vezesse. Úgyhogy ha a szavaink tökéletlenek is, ha néha elvétjük a célt is, Isten azt is meg tudja dicsőíteni. Persze szó, hogy ne ezt másképp lehetett volna, másképp is lehetett volna, de ez az út, ez az úthoz tartozik. És a feltétel nélküli szeretet az tényleg az, amit Attila mondtál Lilek által, hogy ő lejött hozzánk a Ganyéba, de nem azért jött le a Ganyéba, hogy ottan azt mondja, hogy jó helyt vagy, barátom. Még mélyebbre. Ha akarsz, még mélyebbre mehetsz. Persze ez is benne van, ha akarsz, még mélyebbre mehetsz, de ő azt szeretne, hogy jöjj, kivezessen minket. És így, hogy a feltétel nélkül, hát épp az, hogy ő fel szeretne tenni ránk valamit. Ő meg szeretné mutatni, meg szeretné tanítani, hogy hogyan vegyük fel az ő keresztjét nap, mint nap. És ez nem törvényből, mert ez lehetetlen, nem testből, nem izomból, hanem ez maga az atya. És így tudunk egyé válni az atyával, mert megértettem, hogy az Isten lelke az olyan, hogy ő úgy teremtett meg minket, hogy belőle táplálkozunk, mert Jézus is azt mondta, hogy aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet, nem lesz benne élet. Tehát, hogyha ő az atyát mutatta meg, már pedig az atyát mutatta meg, akkor az atya tulajdonsága az az, hogy ő magát akarja, hogy táplálékként adja értünk. És én fogyasztom őt, és én adom tovább magam, és én is így tudok vele egyé válni. Hogy én is olyan leszek, mint Jézus, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, abban nem lesz élet. Tehát így tudok én vele egyé válni. És akkor itt tényleg ilyen csövek leszünk, meg egyek leszünk. És aki engemet lát, az az atyát látja, a Krisztus látja, aki Attilát, Kingát, bárkit látja, az nem őt látja, hanem a Krisztus látja, az atyát látja. Én például, amikor én is megtapasztalhattam azt, hogy ugye Szilvia megnyitotta a szívét Jézusnak, és egy szembesítésen keresztül vitte, és jött a feloldozás, na akkor én az ő szemében, én nem Szilviát láttam, az ő szemein keresztül a lelkében nem Szilviát láttam, hanem a Krisztust láttam. Krisztuson keresztül az atyát láttam, és azt éreztem, hogy akkor lettünk igazán egyek. És mindannyiunkban ezt látom, mikor Attila szemében nézek. Kinga szemében még nem néztem, de a lelkemen keresztül, a léleken keresztül, az ő szemében is látok. Mindenkiben Krisztus látom. Tehát Isten úgymond csak magát tudja elfogadni. Ő Isten, az isteni lélek csak az isteni lélekkel tud azonosulni. És ezt szeretné bennünk kimunkálni.
Akkor Isten, Isten.
Isten, Isten. Megint ott vagyunk, Isten, Isten. Na, akkor tudom is a pálinkát.
Tűcsed, ez nagyon jó, amit mondtál, tehát feltétel nélkül. Hát az üres asztal a feltétel nélkül. Nincs rajta semmi. Benne van a szóba, és hát a feltétele az, tehát hogyha Isten a lelke, tehát minden élőbe, hogyha ő maga az élet, és minden élőbe, tehát magát lehelte bele, tehát ez egyértelmű, hogy ő a feltétel, tehát őt kell, hogy együk, ő a feltétele az életnek, tehát nem feltétel nélküli.
Mekkora dicsőség az Istennek, ez szép. Na, látod-e? Én nem Kingát hallom most ilyenkor. Istent hallom női hangon. Krisztust hallom női hangon.
Tehát egyébként pedig annyira egyszerű, és 40 évet ennyit kellett pusztítsam magam, hogy rájöjjek. Isten kegyelméből, mert nem magamtól erre, hogy ennyire egyszerű, hát hogyha az ő lelkét lehelte a formába, hát akkor nem is helyes azt mondanom, hogy az én lelkem, hát nincs, az én lelkem az ő lelke, tehát egyek vagyunk, úgymond. Egyek lehetünk, hogyha a feltételéből, amit ő feltesz az asztalra, abból én folyamatosan táplálkozom és tovább megosztom.
Hát, amikor Jézus azt mondta, hogy az az ember, aki lélek által születik újjá, hasonlatos lesz a szélhez, ez nekem korábban csak ugye a mozgásra jött, mozgással tudtam azonosítani, hogy akkor egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok, de nem, épp az, hogy a beszédre is, hogy a szélzúgása, a szélnek az ereje, az is változhat. Egyik percen ilyen, másik percen olyan. Ha kell, simogat, ha kell, határozottabban, keményebben szól. És azt, amit ugye az atyától, mert ha megfigyeljük, úgymond nonsense válaszokat adott Jézus a farizeusoknak, mikor többször őt próbálták törbecsalni, vagy a beszélgetések során érződik az, hogy ő nem az emberekre hangolódik rá, mármint nem arra, amit ő mond, hanem arra, ami van benne, amire szüksége van, hogy ő hallja. Tehát Nikodémus, amikor megkérdezte, hogy mi módon születhet az ember újjá, akkor ő azt mondta talán, hogy ott van az a, nem tudom most, tehát ott is fel lehet fedezni abban a beszélgetésben, hogy úgymond emberi aggyal, világi értelemmel nem olyan beszélgetés az, amit megszoktunk, hanem Jézus egy olyan válaszokat ad, ami igazából a szívébe van Nikodémusnak, tehát ő mond valamit, de Jézus nem a szavát nézi, hanem a szívét nézi, arra, amire neki szüksége van, hogy hallja, és ezt csak a lélek tudja, hogy mire van szüksége a másik, hogy hallja. És ezért tényleg botrány számunkra is, hogy ha lélek által szólunk, hogy én miért mondom ezt? Tényleg sokszor van az, tehát, hogy elkezdünk beszélgetni, és nem tudjuk, hogy miről beszélgetünk, és milyen jó. Csak olyankor jön az agy, és akkor kezdek dadogni, meg az agyammal megfékezem a lelket. Mert tényleg legszívesebben kidobnám az agyamot a kukába. Mikor is sokszor így beszélgetünk, és akkor ha a lélek menne, de jön az agy, és akkor tényleg azt mondjuk, hogy miért is kezdtem el ezt. Az agy akarja tudni, hát majd aztán megtudod. Nem te vagy soron következő, a lélek. Aztán majd megérted te is. Mert a tanítványok agya se értette sokszor, hogy Jézus mit tesz, hanem később a lélek majd kijelentette, amikor mondta, hogy kiűzte az árusokat az udvarról, akkor a tanítványoknak a lélek jelzett és jelentette ki az íráson keresztül is, hogy a féltő szeretet tüze emészt engemet belül. És többször volt az, hogy a lélek jelentette ki, ők nem értették akkor, hogy miről szól, és úgy érzem, hogy mi is benne vagyunk, ebbe vagyunk.
Tehát a testnek a lélek megfejthetetlen, mert tökéletes bizalomból, tehát bizalomban él, ugye, lélek a lélekkel, a gyermek Istennel, és ez annyira jó, és hogy nem kell gondolkodni, és hogy mindent ugye ebből a bizalomból, ahogy a szél fú, tehát folyamatos megújulás van, tehát abszolút nincs unalom, és órák akár egy percre leredukálódnak. És hát ez a test az nem ilyen gyors, és annyira jól megcsinálta és kitalálta a mi jó atyánk, mert a test akár mennyire is igyekszik, mert próbálná lekoppintani, lemásolni tökéletesen a lelket, de nem bírja nyomon követni, és nem tudja felvenni vele a versenyt, mert mire a test kicsillabizálja az egyik szintet, arra már a lélek elillant. Úgyhogy ezért más nem tud csinálni, csak bezavarni, amikor nem kéne, és hát ennyit, mert hát a test az a teljes bizalmatlanságból van, és hát ezért is próbálja megtanulni, amit a lélek tud, de hát lehetetlen, mert Isten úgy találta ki, hogy az ember tehát vagy lélekben jár, és akkor nincs szüksége arra, hogy emlékezzen, hogy megtanulja mindent, hanem csak arra, csak azt kell megtanulja, hogy rábízza magát a lélekre, és azt tanítsa meg járni.
Mikor megdicsőült Jézus azon a hegyen, és látták ők a lélek által Mózest és Illést, hát ők félrebeszéltek. Lehet én is azt mondtam volna, hogy elásom magamot egy gödörbe, uram, és egy hétig itten leszek. Nem tudtam volna, hogy mit beszélek, megzavarodtam volna, megbolondultam volna a testképtelen felfogni. Úgyhogy...
Hát, ha engem vitt volna el, én nem akartam volna visszajönni. Tehát nekem abszolút ki kellett volna törölje a memóriámból, hogy valaha is ott jártam azért, hogy vissza tudjak jönni. Tehát én ennyire vagyok még mindig távol. Mert abban meg biztos vagyok, hogy tökéletesség volt ott, és hát az ember, amikor azt a tökéletességet meglátja, hát ott velem, engem konkrétan, tehát le kellett volna onnan lőni. Kitörölni a memóriám.
Hát én ma meghallgattam elég egy pár videót Attila tőled is. Mindegyikkel a lelkem örvendezett örömtáncot járt, úgyhogy kétség sem merülhet fel, hogy az tökéletes volt. És az is, hogy a végén bocsánatot kérsz, hogyha valakit megbántottál, az tényleg az nagyon jó, hogy az ember esetleg haragudna a szavakra, akkor ne haragudjon, de ez tökéletes.
Emlékeztek-e arra, hogy beszéltünk arról is, hogy sokszor azzal támadnak, hogy ne ítélkezz. És az igazság az, hogy néha ez ugyan megbosszont, egy picit ugye megbosszont bennünket, hogy hagyjátok már abba ezt a sültelenséget, hogy ne ítélkezz, hogy tehát az ember nem legtöbb ember nem hallja, hogy miből mondja ezt, milyen szellemiségből mondja, hogy ne ítélkezz. És akkor jött úgy, hogy beszéljünk arról, hogy mi az, hogy ne ítélkezz, Jézus mire gondolt, mert látjuk azt, hogy mi teljesen ilyen hollywoodi, ilyen Leonardo DiCaprio módon használjuk azt a szót, hogy ne, azt a kijelentést ne ítélkezz. És látjátok, hogy itt is most egyértelműen fény derült arra, hogy mi az valójában, hogy ne ítélkezz. Hogy melyik a durva ítélkezés. Pontosan ez a durva ítélkezés, amikor a lélek jön, és erőteljesebben akar szólni, hogy egy kis lélekecske, ugye ezt szokta ráta fogalmazni, egy kis lélekecske megmeneküljön, egy kicsi lélek megmeneküljön. Erőteljesebben akar szólni az Istennek a tiszta lelke, szent lelke, és akkor jövök én, ugye, a latex ruhában, Superman vagy Batman latex ruhában, hogy nem, én ezt nem fogom durván mondani, hogy nehogy megsérjön a kicsike, inkább pusztuljon el. Akkor ki volt az ítélkező? Hát én. Tényleg ítélkeztem. Én a gyarló, a bűnös, a tisztátalan ítélkeztem. Istennek a tiszta és egyértelmű kijelentése fölött, és moderáltam azt. Tehát ez az ítélkezés, ez a durva ítélkezés, amikor Isten lágyan akar szólni, és én keményen szólok. Vagy ha Isten keményen akar szólni, és én lágyan szólok. Na ez az ítélkezés, kérem szépen. Ez.
Ó, hát köszönöm szépen, hogy a lélek szólt általad, mert ezzel én dilémába voltam, hogy mi is az, hogy ítélkezni, tehát mikor vagyok én ítélkező, tehát ezt még így nem volt helyre rakva. Köszönöm szépen. Hát akkor én ítélkezek eleget.
Tehát oda vagyunk kerülve, hogy lassan már ki sem merjük mondani azt, amit Jézus kimondott. Nem merjük kimondani azt, amit ő nem úgy kimondott. Tehát én most felkerüljek, mert lefekülve beszéltem most. Ezt tényleg kéne ezt mondja. Tehát én nem merem kimondani a sok ne ítélkezz miatt azt, amit ő nem csupán, hogy kimondott, hanem amiért ő az életét adta, nem sajnálta, és önként belement a szenvedésbe, a megkínoztatásba, a megaláztatásba, a borzalmas kínokba és a borzalmas halálba. Ő azokért a szavakért, ő ezt mind vállalta. És én lassan ki sem merem mondani, hogy nehogy egy mimóza lélek megsérüljön. Nehogy valaki zavartalanul, vagyis bocsánat, nehogy valakit megzavarjak, miközben szalad a feneketlen szakadék felé. Borzalmas. Milyen világot élünk? Borzalmas. Tehát Én ugye hát megtanított az ezotéria az embernek, hogy ők istenek, ugye mindenki isten. Tehát én bele sem merek gondolni, hogyha van istennek az a hatalmas, átfogó szeretete, kegyelme, meg látása, meg minden, hogy ő mi mindent kell koordináljon, és mi mindenre kell ügyeljen, hogy egy kicsi lelket megmentsen valahogy. Egy picike lelket megmentsen valahogy. És mi meg arra vigyázunk, hogy nehogy valakinek az egója megsérüljön, miközben ő szalad a pokolba, mint Forrest Gump. Tényleg hihetetlen, hihetetlen. Én tudom, hogy van ítélkezés, hogy azt mondom, hogy Kingot el fogsz kározni, vagy mit tudom én mi, vagy vannak ilyen kijelentések, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy. Van olyan, amikor én valakire ráolvasom a sorsát, azt mondom, hogy én szerintem te el fogsz kározni. Ez nagyon veszélyes dolog. Mert azt nem én fogom eldönteni, hogy ki fog kárba veszni, mint lélek, és ki nem. De az aranyszabályt, az alapszabályt, amit Jézus elmondott, hogyha te barátom, ha te ezen az úton maradsz, tényleg bele fogsz esni a feneketlen szakadékba, seholba, pokolba.
Hogyha esetleg még akkor az írásból is kellene bizonyíték, akkor van lélek eszembe jutott az, hogy ne felejtsük el azt, hogy a Jelenések könyvében, ugye most, amiben vagyunk, mivel a gonoszság megsokasodik, milyen erővel ruházza fel azokat a híveket, akik Krisztussal járnak, hogy olyan erőt ad, ugye, hogy tűz jön ki a szájukból, szó szerint, ezt tudjuk, hogy lelki értelemben kell érteni, de amikor ilyen hatalmas hazugságok növekednek, és ilyen mélységes hazugságok, és az párosul erővel, akkor helye van az erőteljes beszédnek is, és alig várom, hogy ezt tapasztaljuk meg, hogy kapcsoljuk ki az agyat, mindent, és hagyjuk, hogy a lélek áradjon, ahogy azt ő szeretné. Mert ugye azt írja, hogy olyan hatalom adatik azoknak a prófétáknak, hogy amivel meg akarják őket ölni, olyan erővel beszélnek, hogy azáltal vesztenek el. Tehát ezt én nem akarom ezt se kiagyalni, hogy ez mikor fog megtörténni, és hogyan, hanem csak akartam emlékeztetni magunkat, hogy megvan adva az utolsó időkben az az erő is. Ezekben a hatalmas hazugságokban, hogy nagyon-nagyon keményen beszélünk, és ezt hagyjuk akkor, hogy a lélek áradjon, tűznyelvek jöjjenek ki. Helye van.
Ezáltal emlékeztetsz arra is, ugye, hogy mi az, hogy tűznyelvek jelentek meg. Hát a tűznyelvek ezek voltak. Azok a tűznyelvek, amelyek moderálás nélkül is, emberi vigyázás nélkül, emberi okoskodás nélkül engedték Istennek a lelkét megnyilvánulni. Az szerintem éppen elég tűzből. Az éppen elég tűzből. Nem kell a fejükről a hajat leégesse valamilyen tűzlángok. Nem. Ezek a tűznyelvek. Az apostoloknak a nyelvei voltak, amikor ők megteltek szent lélekkel. És ott nem úgy beszélgettek, hogy te Péter, nem is tudom Péter, én úgy érzem, hogy ez túl durván szóltál, megsírtad, mit tudom én, azt az embert ott az útszélén, vagy hát az az én véleményem, hogy nem biztos, hogy az kellett volna. Na, nem ez a tűznyelv. A tűznyelv az volt, amikor ott a halottak megmozdultak. És amikor Pál is, nem tudom én, melyikkel volt ő együtt, ugye, és erővel, hatalommal hirdették Istennek az országát, és a halott feltámadt. Na, ott biztos, hogy tűznyelvekkel szóltak. Nem úgy szóltak, hogy hát halljátok, én úgy érzem, hogy talán-talán láttam Jézust egy ilyen látomásban, álomban, és talán ő azt mondta, hogy váltsak irány. Nem, ez nem tűznyelv. A tűznyelv az volt, amiben erő és hatalom volt, és feltámadás a halott lelkeknek, ugye, akik bementek ebbe a halálba, ebbe a covidos szellemi halálba, amiben van a világ. És az emberek feltámadtak, na az a tűznyelv volt, és Isten azzal dicsőítette meg Pált, és nem tudom én, Apollós, vagy nem tudom én ki volt mellette, hogy a halott feltámad, csak akkor megfogták őket, és a levegőbe hajgálták, hogy az istenek lejöttek a földből, ugye, és az égből. És Pál ugye bizonságot tett óriási alázattal. Hamut szórt, vagy a port szórt a fejére is, megszaggatta a ruháid, és azt mondta, hogy emberek, hát meg vagytok zsibbadva. Mi is egyszerű emberek vagyunk, mint te, vagy ti. Istentől szólunk, Istenből szólunk, mert szeret minket Isten. Megkegyelmezett nekünk Isten, megbocsátott nekünk Isten. És tűznyelveken szólunk. Ez a mi kötelességünk, hogy minél több lélek feltámadjon a hazugságból, a szellemi halálból. Ez a tűznyelv, amikor az ember szépen becsukja a szemét, és engedi, hogy Istennek a lelke szóljon ő általa. Szóljon szeliden, simogató módon, lágyan szóljon, de szóljon, ha kell, szükséges, keményen, csak az a kicsi lélek meneküljön meg az Isten szerelmére. Ez a tűznyelv.
Határozottan. Talán a határozottság a mai nyelvezette jobban kifejezi, hogy keményen. Egyébként, hogyha Isten a szavával teremtette a világot, akkor egyértelmű, hogy a tűzláng nyelvek az nem más, mint maga a szó hatalma, tehát a kard, és hogyha az igazságból szól, akkor hát ahogy mondod Attila, tehát az lagymatag nem lehet, hanem határozott. Határozott, és ha valamit, tehát egy akár kedvesen is ki lehet mondani egy igazságot, hogyha ott van hozzá az erő, határozottság, hogy már pedig ez igenis ez így van, ez így történt, ezt megéltem, ezt megtapasztaltam.
És ugye milyen alatomos a megtévesztés, és mondjuk ki a sátán, mert ő az a megtévesztés, a sátán, ugye, a hazugság, milyen alatomos. Mert azt mondja, hogy legyél alázatos, öld meg a tűznyelvet. Az alázatos, tehát a gyávaságot, az istentelenséget, Istennek a szavának a megmásítását alázatosságnak nevezzük. Hogy fog így valaki megmenekülni? Hogyan menekülhet meg így az ember, amikor Istennek a kijelentését, a féltőn szerető kijelentését, azt mondom, hogy legyél alázatos, moderáljuk, legyél bizonytalan, nem mond olyan túl nagy bizalommal és hittel. Tehát az ilyen szavakkal, meg az ilyen fogalmakkal, hogy alázatos, meg mit tudom én mi, tehát ezzel másítjuk el azt a szót, amiben élet van, gyógyulás és feltámadás mások számára. És azt megvádolnak, hogy hát nem vagy alázatos. Ne törődj te azzal, hogy én alázatos vagyok-e vagy sem. Azzal törődj inkább, hogy a lelked merre tart, barátom. Azzal foglalkozz, azzal bajlódj inkább. Ne azzal, hogy bennem, mert azzal én fogok elszámolni. Natán nem voltam az.
De egyébként milyen könnyen lebuktatható, így most már Isten kegyelméből láthatjuk, hogy tehát ugyanaz a játszma történik, tehát nem azzal foglalkozik az ego, hogy szembesüljön, hanem rögtön visszavág, hogy hát te veled mi lesz, mert nem vagy alázatos, ne ítélkezz, ne kárhoztasd. Tehát rögtön az ego elkezd aggódni, azért, akitől hallja az igazságot. Tehát ahelyett, hogy szembesülne, rögtön eljátsza azt, mintha aggódna, hogy hú, hát te vigyázz, alázd meg magad, mert el fogsz kárhozni. Hú, ez kemény. Köszi, Attila.
Én úgy gondolom, amikor valaki úgy reagál a lélekből mondott igazság szavaira, hogy azon akad fönn, hogy hogy mondod, akkor az nem jutott el a lélekig, az ez az ego, ez az elme reagálása, az, hogy hogyan mondod. Mert hogyha a lélekig hatol, és a lélek megérti, akkor ő a szavakat érti, és nem azon akad fönn, hogy hogyan mondtad, hanem azt, hogy mit mondtál, és egyből azonosul, és teljesen mindegy az, hogy hogyan mondtad, mert hogyha úgy mondtad, ahogy azt kellett, ahogy helyén való volt, se jól, se rosszul, hanem ahogy helyén való volt. És hogyha már ezen én is jártam, hogyha valaki azon akadt már föl, hogy hogyan mondtam, akkor tudni biztos voltam, hogy nem érti, amit mondok, hogyha a külsőségeken, ugye, az ego, mert hát az ego tud megsértődni azon is, ugye, ahogy mondjuk, és amit mondunk esetlegesen, a lélek az soha nem sértődik meg.
És hányszor ütközök én is ilyenbe bele? Hát köszi Kingáknak, igen, mindenkinek egyébként, főleg a jó atyának, hogy én is mikor beszélek, és akkor képzeljétek el ugyanígy, hogy még én leszek zavarba, mert nem tudom folytatni a beszélgetést, mert ugye az ego, így ahogy most mondja Kinga, hogy beleszól az ego. Tehát én biztos, hogy jól kezdtem el, mármint ugye a jó atya által, hogy ahogy én elkezdem mondani, mondom, és akkor saját magam belezavarodok, és akkor már nem tudom mondani, és akkor én érzem, tehát úgy vagyok vele, mint hogyha egyszerűen kellemetlenül érzem magam, hogy akkor mégse valamit nem jól mondtam. Szóval igen, az ego az aztán be tud dolgozni, így a Levike mondta, kidobnám a jó fenébe.
Igen, nekem még ehhez az jön, hogy amikor úgy az apostolokat elküldi, és mondja, hogy minden házad, ahova betértek, köszöntsétek, hogy békesség nektek, és ahol nem fogadnak békével, onnan menjetek is, még a lábatok, vagy a port is törőjétek a lábat, vagy hogy mondta, nem is emlékszem, hogy tudjátok, miről van szó, hogy a port is rázzátok a lábatokról, vagy hogy ugyanígy, hogyha az egóba ütközünk, ugye, aki át akarja mindig venni az irányítást, akkor ugye az ember hagyja, mert akkor nincs, akkor el onnan, akkor nincs miért a léleknek. Ha nem jut a lélektől lélekig, akkor nincs amit.
Lehet szépíteni, de az az igazság, hogy a lényeg az, hogy a lélek, értsétek jól, az kikenyírja a testet, ez van. És mindent, ami hozzá tartozik. Mert pont beszélgettünk erről, hogy a test az mi? Az minek a gyümölcse? A test az a bűnnek a gyümölcse. A testet azért kaptuk, mert bűnbe estünk, és hogy a lélek azonnal ne kárhozzon el, ezért kegyelemből kaptunk egy testet, hogy esélyünk legyen majd dönteni, legyen esélyünk tékozolni, és legyen esélyünk dönteni, hogy akkor most vissza az atyához, vagy akkor süllyedünk még mélyebbre a testbe beleragadva, a lelkünk elkárhozva. És minden, ami a test, és a test akarata, az nem örökölheti a test, nem örökölheti a mennyek országát. Tehát igen, Jézus elhozta az örök életet, a léleknek az örök életet, a feltámadását, de bocsi test, neked nincsen helyed oda bent, úgyhogy én így, ahogy mondott Kinga, ugye Attila is érzel, hogy együtt érzünk, hogy igen, még mikor mi is lélek által szólunk, a test megbotránkozik. Amikor múltkor kimentünk a csikikerbe, és elindított Attila a telefon, és mondom, miről beszélgetünk? És aztán nem tudom. Majd valamit ad a jó atyán, és tényleg adott, de hogy neki fogtunk beszélgetni, a belem elkezdett remegni, olyan dolgokról kezdtünk beszélgetni, a testem meg ilyet. Úgyhogy ez van.
Pontosan, még a tervezés az egóból van, a tervezés a testből van, hogy a test azt mondja, hogy azért legalább akkor ne lepjél meg engemet, az Isten szerelmére, ne csinálj engemet, mondd el két héttel korábban, mondd el, miről akarsz beszélni, hogy nehogy összetoljam magamat, és nehogy elégjek.
Tudják ellened felkészülni.
Katasztrofánisak vagyunk, tényleg. Ez a test, ez a testi lét, aki nem akarja meglátni, hogy ez maga a bűn. Tehát még, hát figyelj, még olyan kemény megfogalmazások vannak, ugye, amit nem is igazán szoktak ezt használni a különböző felekezetekben, hogy bűnélet értünk. Mi van? Bűnélet értünk? Hogy? Hát úgy, hogy felvette a bűn testét, értünk, neki nem volt szüksége ilyen tudom én, 70 vagy 80 kilós testre, de nem volt neki szüksége gravitációra, nem volt szüksége neki fizikai erre, és mégis vállalta azt, hogy ő felveszi a bűntestét, hogy megmutassa, hogy mi, akik be vagyunk ragadva a bűntestébe, hogyan tudjuk azt úgy levetkőzni, hogy a lelkünk ne sérüljön meg, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon, és hazataláljon az atyához. Ezek nagyon-nagyon kemény kijelentések.
Jézus szó szerint felöltötte magára a sátánt. Értünk.
Igen. Most, hogyha ilyet mondasz, ugye egy dogmákban megrőzött, keresztény dogmákban megrőzött embernek azt mondja, hogy te vagy a sátán. Hát az ő, te vagy az ördög, ugye, aki ilyeneket beszéltet, hogy beszélsz te ilyet. Ez kemény dolgok. És ezt tényleg mindenki személyesen kell kapni, ezeket a kijelentéseket, mert másképp nincs, hogy ezt megérteni. Ezt lehetetlen, csak lélek által. Tehát felöltötte, hogy mondta Televike, felöltötte a sátánt, értünk, hogy rajta is volt sátán, az ő lelkén is volt sátán, mint ahogy a mi lelkünkön is van sátán. Csak azért, hogy megmutassa, hogy hogyan lehet azt levetni a lelkünkről, azt a sátánt. Hihetetlen. Tehát valami lenyűgöző, dicsőséges. Istennek a féltő szeretete, amivel minket átölel és tanít nap, mint nap.
Csak ő a felöltött sátánt, a testet, ő végig a lélek által eszközként használta. Ő végig a lélek által uralta. Nem volt az, hogy néha a test uralta a lelkét, néha a lélek a testet. Ezért van bennünk ez az összevisszaság, mert még most alakul nekünk is helyre, most alakítja helyre. Ezért van bennünk ez a meginugás, hogy mind a kettő ott van, mert mi már közösséget vállaltunk mind a kettővel, ugye, ami a testiből hoz ki is, ezért még ő is jelentkezik, hogy azért hello, én is itt vagyok. De ő nem vállalt közösséget, úgymond a testiekkel. Megkapta az összes kísértést, amit a test megkaphat, de viszont nem vállalt közösséget. Nem hagyta, hogy a test leuralja a lelket egyszer se. Ezt mutatta meg nekünk, ezt mutatja meg nekünk. És mekkora szabadság, mikor egy kicsit megízlelhetjük azt, hogy amikor a lélek által, úgymond, megöljük a testnek az indulatait, mekkora szabadság, vagy feloldoz a lélek által a testi függőségünkből, egyetlen egyből, mekkora szabadság, érezzük azt, hogy szállunk el. Édes Istenem, hogyha megkaphatnánk egyszer az egészet, úgy elszállnánk, mint a Luffy, mikor elengedik, purcolnánk belé.
Sose találnának meg.
Tehát mi az, hogy nem engedelmeskedett a testnek, vagy a sátánnak? Hát az, hogy amikor ő jött a kijelentés a mennyből, a mennyek országából, az élet szava jött általa, akkor nem azt mondta, hogy bocs, atyám, nem ettem két napja, vagy éppen ma reggel még nem kávéztam. Elmondanám azt, amit akarsz te mondani, de ma reggel még nem kávéztam, csak később majd elmondjuk, oké. Érted? Tehát ő ezt nem játszmázta, én ezt eljátszmázom, ezt el kell játszmázom, mert azt tanultam meg ugye ebben a testben, hogy kicsit vetek a léleknek is, kicsit a testnek is. Nem azt tanultam meg, hogy a test engedelmeskedjen a léleknek, hogy a lélek szabadon végezze azt, amit el kell végezzen, és utána majd a lélek engedelmével a test is falatozzon valamit, ugye? Nem így kéne ez történjen? És hányszor van az, hogy jaj, én most akkor nem fogom ezt megcsinálni, nem fogom felhívni, nem fogok beszélgetni. Az én kicsit drága testecském annyira fáradt, Istenem ugye megértett. Hát de várjál, mindenható vagyok, akkor adom az erőt neked, amikor akarom. Ha egy hétig nem aludtál, akkor is úgy megelevenítelek, mint hogyha éppen most keltél volna fel. Egy hetes álomból, pihenőből.
Eszembe jut ez a népmese, amikor útnak indul először a szegény leányzós, aztán a mostoha lány, aztán az igazi lány. És ottan találkozik a kúttal, és a kút megkéri, hogy újra tapasztassz-e. Ez a mostoha anyukának az igazi lány, és akkor mondja, hogy jaj, én a vecse-vecse kezecském, a vacsa-vacsa lábacskáim, mert biztos, hogy össze nem mocskolom. Ilyen finom. Finoman kiméljük be a testecskénket. Raktam el a téli kabátaimat. Van egy pár. És köztük volt egy ilyen úgy szokták mondani, hogy vasárnapi ruha. ugye ilyen fekete színű, de olyan, ilyen, nekem ez jött az, amikor ránéztem, hogy ilyen politikus, ilyen pásztorruhas, úgy néztem, és így bólogattam, hogy ez nem nekem való, én az egyszerű ruhát szeretem. Az való ide erre a földi létre, és így eszembe jutott a lélek, mikor Jézus mondta, hogy bizony-bizony mondom néktek, Salamon legnagyobb dicsőségébe sem öltözködött úgy, mint ezek közül a virágok közül egy. Mert aki lélekben jár, tudja, hogy a testnek nem kell, csak kevés. Mert a lélek a lényeg. A lélek az élet. Hát én ma csak hálát adtam mindannyiótokért. Ma délután. Most is hálát adok. Isten áldja.
Tigretes komá. Na hát én köszönöm szépen ezt a menjél a komát vacsorát. Nagyon jól esett.
Örvendek, hogy tudtunk beszélni, hálás vagyok apukánknak. Isten áldjon titeket, és jó lélekben járást mindannyiunknak, és lélekből szólást.
Sziasztok, szervusztok, jó pihenést, Isten áldjon mindenkit.